A Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának dékányával beszélget Quirin Károlyné, Mándi Ágnes. Kránész Mihály atyával arról beszélgetünk, hogy mit is jelent az egyházban az ökumenizmus. Én emlékszem rá, hogy annak idején, amikor a patronába jártam, akkor még a hittanórán bizony azt tanultuk, hogy hát nem nagyon illik bemenni más felekezet templomába. Jobb, ha mi csak a saját templomba járunk. Hát ehhez képest óriásit változott a világ. Ugye 1993-ban, ugye II. Vatikáni zsinat utáni kiértékelés, egy leülepedés után megjelent az ökumenikus direktórium. Ezután pedig 1995-ben Szent II. János Pál pápa az ut unum sint apostoli körlevelét kiadta, és hát erről kellene egy kicsit részletesebben beszélni, mert úgy tűnik, hogy az egyház nagyon rádöbbent arra, hogy ez egy nagyon fontos kérdés. Azt mondja ebben a dokumentumban Szent II. János Pál pápa, hogy az ökumenikus út az egyház útja.
Valóban így történt ez, és a kedves felvezetésben ugye több minden elhangzott, kezdve a II. Vatikáni zsinattól, II. János Pál személyén át, egészen a dokumentumokig, amelyek szintén most elhangzottak. Itt tehát, és hogy az egyháznak a céljáról, amely az ökumenikus út, erről külön-külön is nagyon szépen lehetne beszélni, amely még jobban megvilágítja, hogy amit éppen II. János Pál ebben a körlevélben említ, hogy a római katolikus egyház visszafordíthatatlanul elkötelezte magát a keresztény egység törekvés mellett. Tehát ez nagyon fontos. A gyökerek visszavezetnek legalábbis a katolikus ökumenizmus alapelvei a II. Vatikáni zsinatra. De maga a mozgalom az nem katolikus talajról indult el, hanem protestánsok kezdeményezték. Egy nagy konferencia indította ezt el 1910-ben Edinburgh-ban, Skóciában, ahol egy hatalmas nagy csarnokban egy missziós világkonferenciát szerveztek. Itt nem vett részt katolikus és ortodox keresztény sem, mert nem hívták meg őket. Ez kifejezetten protestáns volt, azonban volt egy katolikus szál, nevezetesen a kremónai püspök, Jeremia Bonomellinak a levele, amit egy anglikán barátján keresztül eljutatott erre a konferenciára, és ott betették a napirendbe, és ezt felolvasták. És ez megjelölte, hogy Krisztus az egységért imádkozott, és Krisztus mai követőinek is ezt kell követni. Tehát ott vagyunk azért búvópatak szerűen mi is, de volt más kezdeményezés, a bekapcsolódás a keresztények egységért végzett ima oktávába, ezt a 20. század elején még így nevezték, aztán lett ima hét a keresztények egységéért, amely január végén van az utolsó hét során. De volt más törekvés is, például a belgiumi Seftonyban egy kolostorban éltek bencések és ortodoxok, valamint a brüsszel-malini érseknek a kezdeményezése, amikor katolikusok és anglikánok beszélgettek a primátusról. Ez az 1920-as években volt. Hát ilyen előzmények után lép a színre 23. János pápa. Ugyanis ő az, aki 1959. január 25-én a falakon kívül Szent Pál Bazilikában meghirdeti a II. Vatikáni zsinatot, amelyben hármas célt jelöl meg. Az egyik a katolikus egyháznak a megújulása. A másik a világgal való párbeszéd. És a harmadik a keresztény egység megtalálása. Hát ez a harmadik szempont nagyon hangsúlyos volt. Egyrészt 1960-ban, tehát még a felkészülés idején létrejött a keresztény egységtitkárság. Ennek pedig az első főtitkára, elnöke, Augustin Bea bíboros lett. Majd pedig, amikor 1962-ben megkezdődött a II. Vatikáni zsinat, akkor erre a tanácskozásra meghívták a nem katolikus keresztények képviselőit is, mind protestáns, mind ortodox részről. Tehát a magyar evangélikus is, Vajta Vilmos például jelen volt ezen a tanácskozáson, de a tezei perjel, Rozsé Sütz is ott volt a sorok között. És akkor megkezdődött ez a gondolkodás, ami odáig vezetett, hogy mára nem tartjuk már súlyos bűnnek, hogy belépünk egy protestáns templomba. Minden ilyen történelmi tényt a maga helyén és idejében kell értelmezni. Tehát nem ugorhatunk előre 50 évet, most sem, de nem kell a mai fejünkkel megítélni akár az 50 évvel ezelőtti állapotot, mert akkor úgy gondolták, akár az egyház vezetői, vagy püspökök is, hogy a saját identitásunk megőrzése miatt maradjunk a saját házunkban, templomunkban, és ne keverjük össze a dolgokat. Valójában egyfajta tanulási folyamat indult el a katolikus egyházban. Protestáns testvéreink ezt már korábban megérezték, egyrészt a nagy gyarmatbirodalmakon látták, hogy egymás ellenében próbálják ugyanazt a benszülöttet evangelizálni, és szegény nem tudta, hogy most a református, evangélikus, baptista, metodista egyházba menjen, mert mindegyik úgy szólván hát magáénak kívánta volna. Hát ők már eljutottak oda egy kicsit korábban, tehát a 20. század elején, hogy ezt felszámolják, és egy egységes evangelizációt próbáljanak kiépíteni. Tehát ne egymás ellenébe történjék mindez, mert hisz Krisztusnak az az akarata, hogy legyenek mindnyájan egy. Hát a római katolikus egyház is tulajdonképpen a II. Vatikáni zsinaton számot vetett Jézusnak ezzel az akaratával.
Ez nagyon érdekes, amit említett ugye a missziókban, hogy ott érezték meg először, hogy igazából itt valamit tenni kell, mert ez így nem megy. Ugyanakkor azt látta az ember annak idején, hogy az öregek mesélték, hogy hát igazából a háború előtt itt békesség volt, és igaz, hogy egymás templomába nem mentünk be, de tiszteltük egymás világnézetét, egymás vallását. És aztán azt hiszem, utána indult el egy ilyen, talán egy ilyen egymás elleni folyamat, nem tudom, hogy jól fogalmazok-e, ami aztán végül is ugye itt az ökumenében, vagy ebben az ökumenikus szemlélet megindulásában oldódik talán.
Hát egymás elleni folyamatról inkább a reformáció kezdetén beszélhetünk, amelynek most éppen az 500. évfordulója van, hiszen 1517, 2017, igen. Ez azt jelenti, hogy Luther Márton 500 évvel ezelőtt akasztotta ki a Wittenbergi vártemplom ajtajára a 95 tételét, tehát vallásháborúk is voltak sajnos. De ebben nagyon beleszólt a közélet és a uralkodók akarata, nem mellékesen gazdasági szempontok is közrejátszottak, tehát nem hitéleti kérdések jöttek elő, hanem más szempontok vezérelték a szembenállásokat. Ez lassan-lassan feloldódik. Tehát egyrészt tanbelileg, vagyis hogy meg kell ismerni a másiknak a teológiáját, elgondolását, másrészt pedig a mindennapi kapcsolatokban. Ahogy most már az ökumenikus imahéten bátran elmegyünk egy evangélikus templomba, református templomba, baptista testvéreinkhez, metodista testvéreinkhez, hogy együtt imádkozzunk. És ez nagyon lényeges. Tehát a mi atyánkot együtt tudjuk imádkozni, a Bibliát együtt tudjuk olvasni, és észrevesszük, hogy nagyon sok minden összeköt bennünket. Hát a keresztség, a Szent Háromság egy Isten nevében vagyunk megkeresztelve. Ez egy olyan erős kötelék, amely azonnal testvérekké és nővérekké tesz bennünket. Tehát a 20. századra inkább már a kinyújtott kéz volt a jellemző a másik egyház felé. Amit említettem, ezek a történeti közeledések, események, bár a katolikus egyház részéről nem volt hivatalos, de mégis jelen voltak, és a II. Vatikáni zsinaton pedig ez teljesen az egyház tanításába beilleszkedett, olyannyira, hogy a mostani ökumenikus direktórium előtt is volt egy direktórium, mégpedig 1967-ben és 70-ben, az egyen két részes volt, és ezt bővítették ki 1993-ra. Tehát most már teljesen rajta van a római katolikus egyház azon, hogy az élet minden területén, tehát a legkisebb közösségekben, az oktatásban, a katolikus egyetemeken, a papképzésben, a hitoktatásban az ökumenikus szempont jelen legyen. Tehát itt tényleg nagyon nagy előrelépés van, és 50 év alatt olyan hosszú utat tettünk meg, amit máskor 500 év alatt teszünk meg. Tehát az egyházak közeledése, ma már ez egyértelmű pozitívum, és hát ilyen közel nem is voltak még az egyházak egymáshoz, amióta szakadások léteztek. De ezeket a szakadásokat már meghaladtuk, és nem utolsó sorban olyan közös megegyezések, dokumentumok aláírásával, mint például 1999-ben az evangélikus testvéreinkkel a közös nyilatkozat aláírása, a megigazulásról, vagyis az üdvösségről. Hiszen Luther Mártonnak ez volt a fő kérdése, hogy hogyan fog ő üdvözülni, mert bűnös embernek érzi magát. És már eljutottunk oda, hogy a Szentírást közösen olvasva ugyanazt tudjuk tanítani, ugyanazt hisszük, hogy Isten üdvözít a hit által, a Szentlélek közreműködésével, aki viszont felszólít a jó cselekedetekre.
Említette ugye az imádságot, a közös imádságot ezeken az ökumenikus imaheteken, Nekem még úgy eszembe jutott, hogy közös énekek is vannak, amik katolikus és protestáns énekek, amik közös énekeink. Nem is gondolná az ember, pedig van ilyen. És ugye, hogyha tovább gondolkozunk ezen a témán, akkor felmerül az, hogy ugye elége az imádság. Vajon csak imádkozni elége?
Hát ez a lelki ökumenizmus, így nevezik ezt a hozzáállást, ami rendkívül fontos. De mondhatnám azt is, hogy ez az első lépés. És hogy egy házba is több lépcső vezet esetleg fel, hát ezen az úton is több lépcsőfok van, több állomás van, amelynek most már látjuk a kirajzolódását, kezdve az említett katolikus kezdeményezésektől a II. Vatikáni zsinaton át, egészen Szent II. János Pál személyéig. Hiszen épp az ő pápasága alatt lett egyértelmű, ahogy már említettem, hogy a katolikus egyház visszafordíthatatlanul vállalta a keresztény egység törekvés melletti munkát, vállalta az egyházakkal való párbeszédet, dialógust, tehát itt nagyon sok úgynevezett kétoldalú bilaterális megbeszélés van, katolikusok, evangélikusok, katolikusok, reformátusok, katolikusok, baptisták, metodisták között, aminek most már nagyon sok szép gyümölcse is van. Tehát valóban mondhatnánk azt, hogy hát még kevés ez, de ez inkább a mai embernek a sürgetését jelenti, hogy hát minél előbb akkor legyen meg ez az egység. Nem tudunk ugrani túl nagyot, mint amire csak képesek vagyunk. De nem is szabad ugrani, hiszen ahogy a II. Vatikáni zsinat az ökumenikus dekrétumában, határozatában kifejezte, hogy az ökumenikus mozgalom a Szentlélektől van. Tehát a Szentlélek kezdeményezésére fogtak össze a protestáns testvérek, ehhez kapcsolódtak a katolikusok. Ugye 1948-ban létrejött az Egyházak Világtanácsa. Ennek ugye nem tagja a katolikus egyház, mert más az egyház felfogása. De mégis megfigyelőként jelen van ebben a szervezetben. És nagyon sok olyan közös program van, gyűlések, tanácskozások, aláírások, megbeszélések, amelyek a közös munkát lehetővé teszik. És valójában a római katolikus egyház, hallgatva a Szentléleknek a sugallatára, kapcsolódott ehhez a mozgalomhoz. Tehát itt nem lehet sürgetni, hogy azonnal még többet és gyorsan, hanem együtt imádkozva és a Szentlélekre ráhagyatkozva tudjunk előre lépni. Itt nagyon nagy szerepe van a püspököknek, akik egy-egy egyházmegyének a vezetői, magának a pápának, aki pedig az egész egyházat irányítja, hogy megérezze és meghallgassa akár a hívek oldaláról jövő kérést, ami Jézusnak a kérése, hogy legyenek mindnyájan egy. Ez a János Evangélium 17. fejezetének 21. versében található, tehát az utolsó vacsorán, és épp egy olyan helyzetben, egy nagyon súlyos pillanat ez Jézus számára, hiszen a szenvedése előtt áll, és ő tudja, hogy az életét fogja hamarosan odaadni. És hát egy pár órával a kereszthalál előtt hangzik el ez a mondat. Vagyis, hogy a követői, és hát nem csak az apostolokra gondol, hanem azokra is, akik őket majd hallgatják, igen, és követik, igen, ők is az egységben éljenek, ne pedig szétszakítva. Sajnos a történelem azt mutatja, hogy az emberi érzelmeket nem lehet kikapcsolni. Az apostolok között is különböző temperamentumú személyek voltak. Volt egy Péter, aki szintén azonnal akart mindent, beugrott a vízbe, uram, akkor ad, hogy én is a vízen járjak például. És hát sajnos megtagadta, valljuk be őszintén. Ott van János, aki az Úr kebelén nyugszik az utolsó vacsorán, szívének dobbanását hallja. Ott van András, Péternek a testvére, aztán ott van Fülöp, aki görögöket visz Jézushoz, és ott van Júdás, aki pedig hát elárulta. Tehát látjuk, hogy nagyon összetett ez a közösség, az apostolok csapata, és ugyanez van ma is. Tehát én azt hiszem, a mennyi atya ezekkel számol, ezekkel az összetettségekkel, és ha ez a természetességből fakadóan jó, hát akkor nem is kell ezt erőszakkal megváltoztatni, hanem valamiképpen a kiegészülés felé irányítani, a komplementaritás irányába, ami egyébként Oscar Kuhlmannak, egy nagyon neves evangélikus teológusnak az elgondolása volt a keresztények egységéről. Tehát, hogy Jézus akaratát, végakaratát teljesítsük, ahhoz egymást el kell fogadni, és vannak minimum feltételek akár a hitvallás, a pápa személyének elfogadása, a szentek, kifejezetten a boldogságos szűzmáriának a tisztelete, és hát nem beszélve az eukarisztiáról, amit úrvacsorának neveznek a protestáns testvéreink, Tehát, hogy itt mi történik, nálunk ez 2000 év óta változatlan. Tehát mi nem tudunk ezen változtatni, mondhatnám azt is kicsit viccesen, hogy nem mi változtattunk rajta. Tehát nézzük meg, hogy mi volt Jézus eredeti szándéka, hogyan értelmezték ezt akár az egyházatyák, hiszen például az ortodox testvéreinknél ez nagyon fontos, az egyházatyák tanítása. Milyen változás állt be a középkorban a teológia tanításában, annak az értelmezése, a reformációval, amely hát változtatott a tanításon, a katolikus tanításon, és kialakultak önálló egyházak, egyházi közösségek, és utána hogyan halad újra egy irányba az egyházaknak a törekvése éppen az ökumenizmus alapján. Tehát már annyi közös dokumentum van a primátusról, tehát a pápa főségéről, az apostoliságról, a tekintéről, a papi szolgálatról, a keresztségről, hogy ezek már azt mutatják, hogy egyességre lehet jutni, és utána a Szentlélekre kell bízni, hogy aztán ő mikor teremt egy olyan kegyelmi pillanatot, amikor az egyházak meg tudnak egyezni. Tehát szükséges a lelki ökumenizmus, ugyanakkor emellett a közös cselekvésekre is szükség van, például az oktatás területén, az egészségügy területén, a társadalom különböző területein, amikor mindannyian keresztényként, keresztjénként, ugye így mondják protestáns testvéreink, lépünk fel. Tehát amikor együtt dolgozunk, az nagyon össze tud bennünket hozni, és meg tud erősíteni, hogy nincs értelme széthúzni, mert az gyengíti az evangéliumról való tanúságtételt.
Igen, egy eszembe jut, hogy valamelyik alkalommal a Józsefvárosban, hát ugye ott nagyon komoly ökumenikus, hogy mondjam, élet folyik most is. Volt egy időben, hogy hajléktalanok ellátásában közösen vettünk részt, ugye a különböző protestáns felekezetekkel be volt osztva, hogy melyik nap ki, és kik látják el ezeket a hajléktalan embereket. És hát ugye létezik segélyszolgálat, és kórház, és iskola, minden, ahogy atya is említette. Tehát nagyon fontos az, hogy egységben szolgáljuk a rászorulókat, hiszen ez is az egyháznak egyik feladata. És hát említettem már ugye a dialógust, amikor megpróbáljuk a talán nézeteinket, így mondhatnám, ugye, hogy én erről mit vallok, egyeztetni, vagy megnézni azt, hogy mi a különbség, mi az, ami egyeztethető, és mi az, amit egyelőre félre kell még tenni. Talán így lehetne mondani. Még egy kérdésem lenne, hogy ugye az egyház azért cipel sok mindent. Tehát, hogy ott van a múlt súlya, és hát láttuk többször is Szent II. János Pál pápától is, ugye a példát, a bocsánatkéréseket. És mi erről, amit nekünk tudni kell, híveknek, mit kell nekünk tenni ez ügyben?
Hát akár most már fohászkodhatunk Szent II. János Pálhoz is, hogy segítsen bennünket ebben az irgalmas lelkületnek a megtartásában, fejlesztésében, és hogy ne tévesszük szem elől Istennek ezt a lehajló szeretetét, amely egy nyájként tekint ránk, mint jóságos atya, mint jó pásztor, és az egy ház is ugye egyetlen. Nincs több egyház, hanem egy egyházon, Krisztus egyháza, és hogy érezzék meg az egyházi jellegű közösségek is, hogy tulajdonképpen egy pásztor és egy nyáj. Ez a krisztusi út. Hát Szent II. János Pál pápa, tudjuk, hogy a bocsánatkérések pápájának is nevezték. Egyesek szerint már túl sokat kér bocsánatot, mert a szentbertalan éjszakáért, reformációért, tehát mindenféle egyéb dologért. Nem utolsó sorban, itt Magyarországon nekünk nagyon kedves emlék a debreceni látogatása 1991. augusztus 18-án, amikor felkereste a Gálya rabok emlékművét, és ő maga helyezte oda a koszorút. És a debreceni nagy templomban szólhatott és imádkozhatott. Tehát ez a magyarországi egyházak közötti egyetértést és megegyezést, és kiegyezést, és kibékülést, és kiengesztelődést eredményezte. Tehát ez olyan gesztus, amiből még évtizedekig élhetünk, hogy utána abból tovább lépjünk a teljes egység irányába. Tehát második János Pál komolyan gondolta a kiengesztelődést a nagy egyház szintjén, és 2000. március 12-én Rómában egy nagyon nagy bűnbánati liturgiát tartott, amelyben elhangzott a Krisztus teste egységért elkövetett vétek megbánása, és bocsánatkérés, és bocsánatadás is. Tehát ő az a pápa, aki nagyon átérezte, hogy a szakadás az Krisztus akarata ellen van. És az apostoli útjain, hiszen Pál apostol is nagyon sokat utazott, és így biztosította az egyházak egységét, ő maga is ezt tette. Mindenhol felkereste, illetőleg fogadta az egyházaknak a elöljáróit, képviselőit, hozzáteszem a más vallásokét is, kifejezetten a zsidó testvérekkel való találkozást részesítette itt előnybe, de az ökumené területén pedig hát kiemelkedő valójában az ő egység szemlélete, amely a pápasága alatt nagyon komoly eseményeknek és dokumentumoknak jelentett megszületést.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és még úgy végszóként olyan jó lenne, hogyha arról beszélnénk pár szót, arról hallanánk, hogy nekünk híveknek. Tehát hétköznapi egyszerű rádióhallgató, Mária rádióhallgató híveknek mit lehet tenni, mit kell tenni, hogyan tudunk az ökumenizmus érdekében, az egység érdekében tenni valamit. Hiszen ugye, ahogy atya is mondta, az egység, az a Szentlélek ajándéka. De hogy mi ebbe kell, hogy együttműködjünk, mert ugye a mi együttműködésünk az kell ahhoz, hogy a Jóisten dolgozzon.
Hát először az imádság. Mert a Szentlélek erre szólít rá bennünket, hogy az Úr Jézus is ezt tette, hogy szüntelenül imádkozzatok, és ő is egy ima keretében fogalmazta meg, a főpapi imája keretében a utunum szint gondolatot, hogy legyenek mindnyájan egy, hát ne csak a január végi ima alkalmakra szorítkozzunk, amikor ökumenikusak vagyunk, hanem ez legyen egy katolikus jelző is. Hiszen maga a szó is, a oikumené azt jelenti, hogy a lakott föld. Tehát az egészre vonatkozik, és ami katolikus jelzőnk is pontosan erre vonatkozik, hogy egész szerinti. Tehát ne részlegesen gondolkodjunk, hogy most ez református, protestáns, vagy ilyen-olyan, amolyan, hanem keresztény, meg van keresztelve. És ő a testvérem. Ezt bátran mondjam ki. És hogyha egy családtagról van szó, hát akkor az sokkal többet jelent, mint hogy igen, ő egy másik egyháznak a tagja. Ez kevés. Ő is Krisztus keresi. Hát a maga eszközeivel. Tehát nem hibáztathatók azok, akik hát bármelyik felekezetbe, vallásba beleszülettek ma. Tehát, hogyha ő fontosnak tartja mindazt, amit a saját egyháza követ, akkor abban mélyüljön el. Keres az igazságot. És hogyha én is ezt teszem, akkor valahol összeér ez a két vonal, és esetleg együtt imádkozunk, együtt olvassuk a Bibliát, ez nagyon-nagyon fontos, és tanuljunk. Tehát a hívek, hát éppen a Mária Rádión keresztül is nagyon sok előadást hallanak, de ismerjük a saját tanításunkat, tehát a katolikus egyház katekizmusa egy pótolhatatlan könyv, segédkönyvünk, ami legyen mindig kéznél. Hát a Szentírás mellett természetesen, mert ugye a új katekizmus az egyház tanítása, és az imádság pedig, ha ez a kettő párosul, akkor nagyon szépen tudunk előre haladni. Az egyház szándéka szerint, hogy ez nem csak a püspökök vagy a pápa, mondjuk hát hobbija, hogy hát néha leül egy protestáns vezetővel tárgyalni, hanem ez minden kereszténynek és minden katolikusnak a felelőssége, hogy Jézusnak ezt a szándékát teljesítse. Tehát az imádság, a közös tanulás, az erről való beszélgetés, ennek az elmélyítése, és a gyakorlat, hogy akár szóhasználatomban, a gondolkodásomban, megnyilvánulásaimban semmiképpen se sértsem azokat, akik nem katolikusok. Hanem sokkal inkább nyíljak meg előttük az emberiesség, a testvériség alapján, és utána jöhetnek elő olyan kérdések, amelyek, hogyha már felkészült vagyok a saját egyházam tanításából, akkor szeliden azt ismertetni tudom. Tehát, és mindig az lebegjen a szemem előtt, hogy már nagyon sok minden összeköt bennünket. És hogyha az elmúlt 50 év alatt meg tudtuk oldani azt, hogy nem ellenfél a másik, nem ellenség, nem támadjuk egymást, és egyházi vezetőink le tudtak ülni, és közös dokumentumokat fogalmaztak meg. Most gondoljunk Ferenc pápának éppen egy évvel ezelőtti lundi látogatására, amikor a Luteránus Világszövetség elnökével együtt imádkozott, épp a reformáció emléknapján, ez nagyon nagy dolog volt, és emögött a szándék mögött az van, hogy előbb-utóbb minden keresztény egyetlen egyházban legyen, egységes legyen, és az Úr testében és vérében, az úrvacsorában megfelelő módon részesüljön.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én a magam részéről elteszem azt a gondolatot, hogy a más keresztény felekezetekhez tartozó egyének azok családtagjaink. Nagyon szépen köszönöm.
Dr. Kránic Mihályt hallották, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának dékánját.
Szent II. János Pál pápával foglalkozó adásnapunkat a Szent Atya családról szóló tanításaival folytatjuk 21 órától. Szent II. János Pál pápa emléknap a Mária Rádióban. Előadások, visszaemlékezések, méltatások.